Imádkozzunk a 19. Zsoltár néhány versével fogunk ma reggel imádkozni. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltom. Amen. Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 33. fejezet első 11 versét. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mondd nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választa maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürt szót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürt szót, de nem törődött a figyelmeztetéssel, a vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfiam! Téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Te pedig, emberfia, mondd meg Izrael házának. Ti így beszéltek, ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elsorvadunk miattuk, hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik, életemre mondom, így szól az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hát őrzője vagyok-e az én testvéremnek? Egy fájdalmas felcsattanás a Biblia első oldalairól, hogy van-e felelősségem a másik iránt, és mi közöm a testvéremhez. Ott és akkor Káin védekezik ezzel a kérdéssel, amikor az Úr megkérdezi tőle, hol van Ábel, a te testvéred, és erre csattan fel Káin, hát őrzője vagyok-e az én testvéremnek, miközben tudjuk, hogy akkor már testvére halott. De ez a kérdés, amely ott a bibliai elbeszélés hajnalán felhangzott, ez velünk maradt és velünk marad, mi közünk a másik emberhez. És ennek a kérdésnek a szívébe vezet a mai napi ige. Isten megszólítja a prófétát, és egy képet ad először elé, az őrállójét. Egy egyszerű korabeli kép, vagy talán inkább intézmény, az őrálló felelős azoknak, akik arra választották, hogy figyelje, hogy jön az ellenség, és amikor jön az ellenség, akkor fújja meg a kürtöt. És az őrálló felé a kérdés csak ennyi, hogy megtette-e a dolgát, vagy pedig a veszélyt nem vette észre, vagy látta, de néma maradt, nem fújta meg a kürtöt. Az őrálló nem tud másokat megmenteni, de tud másokat figyelmeztetni. Mert a helyzetben mindenki csak önmagát mentheti meg, és ezért mindenki önmaga felelős, mégpedig úgy, hogy vagy hallgat a kürt szóra, és ezért mondjuk olyan helyre megy, ahol védelem van, vagy pedig nem hallgat a kürt szóra, nem tartja szava hihetőnek az őrállót, azt hitte, hogy több ideje van, amíg eljön az ellenség, vagy barátságos lesz az ellenség, és ezért meghal. Egy nagyon egyszerű, jól értelmezhető kép, amit Isten a prófétának mond. De fontos, hogy mikor és miért olvassuk ezt. Mert miután Isten ezt elmondta Ezékielnek, utána a 7. versben így szól hozzá, emberfia, ilyen őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ezékiel tehát Isten oldaláról nézve egy őrálló, olyan, mint az őrálló Izrael életében, mint ez az intézmény. Az őrálló képével, ami a háborús helyzetre veszélyeztet általában, Isten értelmezi a próféta szolgálatát. Magának is, és Izrael népének is. Ha kibontjuk ezt a képet, erről így szól, most már a prófétai küldetésre nézve, ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha ezt mondod a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és figyelmezteted őt, hogy rossz úton jár, akkor ha nem tér meg, meghal a bűne miatt, de te nem vagy felelős. De ha látod őt, és nem figyelmezteted, és ezért hal meg a bűne miatt, akkor a vérét a te kezedből kérem el, mondja Isten. A proféta tehát az őrálló, és az is világos, hogy a nép veszélyben van. Abban a veszélyben, hogy el fog veszni az élete. De van ebben a képben valami váratlan és meghökkentő. Ki az ellenség, aki rátör a népre, és amire figyelmeztet a proféta, mint őrálló? És a válasz nyilván az, hogy Isten. Az ellenség Isten, ő fenyegeti a népet és a bűnöst. A próféta erre a veszélyre hívja fel a figyelmet, és onnantól már mindenkinek a maga felelőssége, hogy mit tesz ezzel. Ahhoz, hogy jobban megértsük és megragadjuk ezt, kicsit ki kell bontanunk a történelmi helyzetet. Mert ez a kép, az őrálló képe a próféta és a nép szerepét tisztázza abban a nemzeti krízisben, ami körülveszi őket. A Krisztus előtti 7. és 6. század fordulóján vagyunk, amikor a babiloni birodalom több hullámban ostromolja Izrael házát, illetve itt már csak Izrael háza alatt Júdát értjük. A fogság első hulláma után vagyunk. A fogság azt jelenti, hogy az első ilyen felvonulásban és háborúban Izraelnek az elitjét elvitte Nabukodonozor, és letelepítették őket Babilonban. A népnek a színe javát elvitték. Ezékiel is ezek között van, egy papi családból származó ember, akit Isten Babilonban hív el, szólít meg, hogy legyen az ő prófétája. A babiloni hadjárat azonban több hullámban zajlik még ezután is, és több év alatt éri majd el a csúcspontját, Júda teljes pusztulását. Ennek a fejezetnek a végén jön egy menekült, aki már arról számol be, hogy már lerombolták a templomot is, és mindennek vége. De a helyzet, amiben Ezékiel ezerben az időszakban prófétál, az az, hogy akik még otthon vannak Jeruzsálemben és Júdában, azok reménykednek, és akiket fogságba vittek, azok is reménykednek, és valami olyanokat mondanak maguknak, hogy nem akkora ez a baj, hogy azért Isten csak hűséges lesz hozzánk, hogy csak egy kis idő és minden rendben lesz, és vége lesz ennek a helyzetnek. Sőt, talán Egyiptom majd segíteni fog. És ebben a helyzetben Ezékiel feladata, hogy Isten ítéletét hirdesse folyamatosan, azt tudnélik, hogy a krízis súlyos, végső és pusztító. Hogy azok, akik tagadják ezt a helyzetet, akik nem akarnak szembenézni ennek a helyzetnek a végső elveszett voltával, azok újra és újra szembesülniük kell azzal, hogy de igen, ez súlyos, komoly és pusztító. Isten hozta ezt a helyzetet, kell hirdetnie a prófétának, és nem jobb nem lesz, hanem rosszabb lesz. És akkor hogy feltesszük a kérdést, különösen, hogyha olvassuk Ezékiel könyvét most már hetek óta, hogy miért hirdet Ezékiel folyamatosan rossz hírt? Talán nekünk is fárasztó, ha olvassuk, hogy a legijesztőbb, kegyetlenebb, borzasztóbb képeket használva újra és újra folyamatosan hirdeti Isten ítéletét, Júda és Jeruzsálem pusztulását. Miért nem hirdet békességet és szabadulást, ahogy az udvari proféták tennék és teszik? És Ezékiel is itt kapja meg a választ, mert Isten őt őrállóvá tette. Mert a babiloni hadjáratban, aznaknak újabb és újabb hullámaiban Isten büntetése éri el őket. És ezért akármilyen rossz is ez Ezékielnek, mert rossz neki, nem tehet mást, mint hogy ezt kell mondania újra és újra. A próféta ő is, meg a próféta mindig megragadott ember. És amit hirdet, az nem csak egy könnyű szó, egy üzenet, hanem átmegy rajta. Ki kell ábrázolnia újra és újra azt, amit hirdet. Ezékiel próféta könyvének az elején még csak ilyen furcsa dolgokat kell tennie, például így modellezi a várost, Jeruzsálemet ott Babilonba, ostromgépet épít, így mutatja be, hogy jön a következő hullám, így mutatja be a város ostromát, közben megkötözve az egyik oldalán fekszik sok ideig, aztán a másik oldalán fekszik, korlátozott mennyiségű ételt és vizet vehet csak magához, a kenyerét állati ganéjon kell elkészítenie, ami mind nem csak szó, hanem megjelenítése annak, amilyen éhség fog törni a városra, amikor Babilon majd körülzárja. Később az egyik legfelfoghatatlanabb rész a Bibliában, Isten a feleségét is elveszi. A proféta egész élete kiábrázolja azt a gyászt és azt a fájdalmat, ami Isten népét éri. És megértem, ha Ezékiel néma akar maradni. Megérteném, ha Ezékiel azt mondaná, őrzője vagyok az én testvéremnek. De Isten nem engedi. És Isten azt mondja neki, őrállóvá tettelek, és ha nem szólsz, rajtad kérem számon azoknak az életét, akik elvesznek. Erre választotta a prófétát, és nincs belőle kilépés. És közben, ha a népre tekintünk, és a fejezet további részéből idézem ezt, vajon megszületik-e a megtérés? Mi az, ami zajlik a nép életében? Meddig kell fújnia a kürtöt a prófétának? Ezt mondja a próféta ebben a fejezetben, vérrel együtt eszitek a húst, fölnéztek báványaitokra, vértontotok, és ti akarjátok örökölni az országot? Fegyveretekre támaszkodtok, utálatos dolgokat műveltek, egymás feleségét tisztátalanná teszitek, és ti akarjátok örökölni az országot? Ezékielnek fújnia kell a kürtöt. És utaltam az előbb arra, hogy Isten ebben a felállásban úgy jelenik meg, mint az ellenség, aki rátör a népre. Éppen ezek miatt, amit most olvastunk. De mégis ebben a most felolvasott részben is van valami, amit már érzékelteti azt, hogy valójában mi zajlik Istenben. Megismerjük az Úrnak egy másik oldalát, a hangját finom módon, amikor az a kérdés, hogy milyen ez az Isten, aki így tör rá a népére, mint ellenség, vagy aki az ellenségben, Babilonban ő maga tör rá a saját népére. De meglátjuk, hogy egy olyan Isten, aki igazságos, és aki életet akar. Azt olvastuk, Isten így szól, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg a gonosz utaitokról. Miért halnátok meg, Izrael háza? Amikor az ószövetségi proféciákban, vagy máshol Isten ítéletéről olvasunk, mindig hallanunk kell, amit talán már kihallottok ebből a szakaszból is. Én nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen, térjetek meg. Miért halnátok meg, Izrael háza? Mert Isten minden haragja, Isten minden ítélete mindig az ő hatalmas, minden ember és az ő népe iránt való szeretetén belül van. Ezékiel hosszasan hirdeti Isten szavát, ezt az ítéletet, de ez az Isten ugyanaz, aki szeretettel fordul a népéhez, és aki a könyv második felében, Ezékiel proféta könyvének a második felében, már amikor nem a tagadás van, hanem a kétségbeesés, hogy nincs jövő, akkor elkezdi majd emelni őket, és újat hirdetni, és reménységet önteni a szívükbe. Ez az Isten, aki ezeket a nagyon kemény ítéleteket mondja, és nagyon komolyan veszi, mégis ezzel mondja, hogy de hát miért halnátok meg? Hát miért ne térnétek meg? Hát miért ne fordulnátok vissza hozzám? Érzitek ebben Istennek a szeretetét? Hogyan szól ebben a szakaszban a Szentlélek hozzánk, Isten népéhez ma? Először egy, hiszen minden bibliai szakasz erről szól, hogy hogyan akar az Isten lelke azon keresztül megszólítani bennünket, akik olvassuk vagy hallgatjuk. És először egy nagyon közvetlen üzenet, ugyanaz, ami ott van. Térjünk meg a gonoszságainkból, különben elveszünk. És itt nem általánosságban szól az ige. Gonoszságról beszél. Nem azokról a dolgokról, amelyekkel mindannyian keresztény emberek küzdünk a magunk életében. Habituális bűnök, hirtelen harag, sok-sok minden, amivel tudjuk, hogy küzdünk, Isten előtt tartjuk, elbukunk, erőre kapunk. Nem ezekről szól, hanem az egyértelmű, világos gonoszságokról, amelyekről teljesen világosan dönthetünk, hogy elfordulunk-e azoktól, vagy nem. Az előbb felolvasott versek fényében, ott beszélek erről egy ilyen hármasságban, ami az első a gazdasági vagy társadalmi jellegű bűnök, az erőszak, a gyengébb kihasználása. Amikor azt olvassuk, hogy Istennek az fáj, hogy az ő népében, ezt mondja róluk, vért ontotok, fegyveretekre támaszkodtok, akkor ez pont szembe megy azzal, amire Isten Izraelt hívta újra és újra, törődjetek az özvegyel, az árvával, a jövevénnyel. Újra és újra megjelenik Izraelben az erőszak, újra és újra megjelenik az, hogy a hatalmasok visszaélnek a gyengékkel és a szegényekkel. És ebben a kérdésben ránézhetünk arra, hogy bármilyen módon a meglévő helyzetünkkel valahol visszaélünk-e, akár a családban, vagy máshol, ahol megfélemlítünk embereket, ahol függésben tartunk embereket, ahol kihasználunk embereket, akár gazdasági értelemben.
Mert Isten azt mondja, térjetek meg.
Aztán nagyon érdekes, hogy ugyanilyen erővel megjelenik az, amit most úgy nevezhetnénk, hogy az egyéni és a morális. Házasságtörés és paráznosság. Egymás feleségét tisztátalanná teszitek. Teljesen világos és egyértelmű a képlet. Amiről az ige szól, ha ilyen kapcsolatban vagyunk, térjünk meg belőle. És a harmadik, legyen a harmadik a vallási dimenzió, hiszen mindennek a szíve a vallási dimenzió, kit imádunk. A báványimádás jön itt felő, azt mondja Ezékiel, fölnéztek báványaitokra. Valahova máshova függeszted a szíved tekintetét, mint az élő Istenre, azért, hogy megelégedést, hogy értékességet, hogy szeretetet, hogy elfogadást kapjál. És mindig a báványimádásból születik a többi, az előző kettő. Mert a kulcs mindig az, hogy hol van a szívünk, vagy ki a szívünk, kire tekintünk, kit imádunk, ki előtt borulunk le, újra és újra. Mindez annyira világos, annyira egyszerű, de annál súlyosabb. Mert Krisztusban lenni, az új szövetség népének lenni nem azt jelenti, hogy minden rendben és semmi nem számít már. Isten igazsága le van tudva. Nekünk ugyanúgy szól, és ugyanolyan erővel, térjetek meg gonosz utaitokról, miért halnátok meg Izrael háza? Az új szövetségben, az evangélium ismeretében egyszerre kell látnunk két hatalmas nagy igazságot. Az egyik igazság, hogy Krisztus eljövetele nem azt jelenti, hogy Isten igazságát feloldottuk volna, vagy félretehettük volna. Isten igazsága nem higítható, nem oldható fel. Nem azt jelenti Krisztus után élni, hogy hát oké, itt már minden rendben van, mert ez már így. Annyira nem, hogy Isten az ő igazságát éppen az evangélium szívében, az Úr Jézus Krisztus halálában ragyogtatja fel a legvilágosabban. Hogyha magunk elé képzeljük Jézus Krisztust a kereszten, akkor ugyanazzal az Istennel találkozunk ott, aki megszólal itt. Térjetek meg gonoszságaitokból, különben elvesztek. Istennek ugyanez a haragja, ugyanez az ítélete van ott a kereszten a bűnös emberen. Csak úgy van a bűnös emberen, hogy nem rajtad és rajtam van, hanem az ő fián. Aki ott csak úgy és abban az értelemben bűnös, ahogy az apostol mondja, Isten Krisztust bűnné tette értünk. Az ártatlant, az igazat, a szentet. De Isten igazsága, Isten haragja valósága ugyanolyan valóságos ott is, mint az Ószövetségben. Nincs olcsóbb megoldás, mint a halál. Csak azt nem mi kaptuk, hanem ő kapta. És a másik nagy igazság, amire már utaltam, és ami szintén felragyog az evangéliumban, hogy Isten szeretete felfoghatatlan és határtalan. Hiszen Krisztus kereszthalálának a másik nagy üzenete, hogy Isten annyira szereti az embert, hogy nem akarja, hogy elvesszen. Ezékiel által azt mondta, és azt mondtam, hogy ez a szeretetnek a szava az ítéletben is, Ezékiel által azt mondta, életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Amikor Isten azt mondja, életemre mondom, akkor tulajdonképpen egy ilyen fogadalmat mond, vagy egy ilyen esküformulát használ. Amikor valaki valamit az életére mond, az azt jelenti, hogy ha nem úgy van, amit mondok, akkor halljak meg. Isten az Ószövetségben életére mondja, hogy nem akarja az ő népének az elveszését, a halálát. Még akkor sem, amikor ilyen pusztító ítélet alatt vannak. Önmagára esküszik, és az Úr Jézus Krisztusban nem csak az életére mondja, hanem a saját életét, az ő fia életét teszi bele. Annak a... Isten azt mondja, az Új Szövetségben ezt így fordíthatjuk, a fiam életére nézve, aki meghalt értetek,
Mondom nektek, hogy nem akarom a bűnösnek a halálát, hogy nem akarok elveszíteni senkit.
Az első tehát, ami ebből a szakaszból szól, hogy erre a Krisztushoz nézve, az ő szeretetére nézve, de az Isten igazságát nem feloldva, térjetek meg gonosz utaitokból, Izrael háza, mondja Isten mindannyiuknak. A második dolog, hogy és éppen ezért az őrálló felelőssége mindannyiunké lett Isten népében. Mondhatjuk, hogy először a lelkipásztoroké és a presbitereké egy helyi gyülekezetben. Mondhatjuk, hogy aztán utána az egyházi vezetőké, akik először lelkipásztorok és presbiterek. De azután mindenkié, és ezzel együtt mindenkié, aki Isten népének a tagja. Jézus azt mondja, ha vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ez az őrálló feladata, igaz? Menj el, intsd meg négy szem közt. Mert Krisztusban felelősek lettünk egymásért. És akkor azt mondjuk, hogy de ki vagyok én, hogy beleszóljak valaki másnak az életébe? És mögötte ott zeng az a mondat. Hát őrzője vagyok-e az én testvéremnek? A káini mondat. Tiszta sor, hogy felelősek vagyunk egymásért. De hogyan lehet ezt megélni ma? Ki szólhat be kinek az életébe? Még ha látjuk is, hogy valaki eltér Isten útjáról, nem akarjuk megbántani, mondjuk, felnőtt ember, tudja, mit csinál, továbbá tartunk és joggal tartunk az ítélkezéstől, mintha minden ilyen ítélkezés lenne, és az is lehet, hogy valóban találkoztunk irgalmatlan, szeretetlen ítélkezéssel és beolvasással is. Továbbá, magyar ember, nem szól szám, nem fáj fejem. Ez a mentalitás is bennünk van. Ki akarna magának bármiféle extra bonyodalmat, konfliktust, sértődést? És hát persze Isten az úgyis szerető, és lehet, hogy ezt nem is úgy kell érteni már. Mi van ezek mögött? Ezek mindannyiunk hangjai. Vagy az, hogy a magunk lelkiismerete is kötözött, nem tiszta és nem szabad. És ez visszavisz az előző ponthoz, mit jelent Krisztus elé jönni és engedni, hogy átmosson és megtisztítson és újjátegyen. Vagy pedig az, hogy jobban féltjük önmagunkat, mint a másik embert. Jobban félek attól, hogy mi van, ha ebből valamilyen kellemetlenség lesz, mint attól, hogy a másik ember elvész, mert senki nem áll mellé, hogy szeretetben megintse. Jobban szeretjük magunkat, mint a másik embert. Befejezésül, hogyan lehetünk egyszerre alázatosak, szeretettel teliek, és ugyanakkor mégis bátrak, Isten igazságát nem elhallgatók. És nyilván azokról van szó, akik közel vannak hozzánk, nem az idegenhez kell oda mennem és mondani neki valamit, hanem akikkel együtt élek, vagy akikkel egy gyülekezetben, közösségben vagyok, vagy esetleg ha úgy dolgozunk, és olyan közel vagyunk egymáshoz. És egyetlen egy módon lehetünk egyszerre bátrak, és mégis alázatosak. Ha átéltük, hogy nekünk is megfújták a kürtöt, és oda menekültünk Krisztushoz. Mert ő az, aki bátorrá tesz, hogy kimerjük mondani a másik felé, amit ki kell mondani. Mert ha Krisztus szeretete szorongat bennünket, ha Krisztus valósága tölt el bennünket, ha tudom, hogy Krisztus mentett meg engem az ítélettől,
az elveszéstől, akkor hogyan hagynám elveszni azt, akiért ugyanez az Úr, az én Uram az életét adta? Akkor az, a Krisztus szeretete, ami bennünk él, az kimozdít magunkból, kimozdít abból, hogy inkább önmagamat védjem meg, mert nehogy belekerüljek valamibe. Szabadságot, bátorságot ad, hogy tegyek a másikért. De ugyanakkor ez tesz bennünket alázatossá. Mert minden ilyen helyzet abból kell, hogy kiinduljon, hogy nem vagyunk jobbak náluk. Hogy nem azért figyelmeztetem, mert jobb vagyok, hanem azért figyelmeztetem, mert szeretem. Nem felülről, nem önigazságból, nem ítélkezve figyelmeztetjük a testvérünket és töltjük be az őrálló szerepét, hanem azzal a bizonyossággal, hogy ő is csak annak a Krisztusnak a kegyelme által élhet, akinek a kegyelme által én is élek, nap mint nap. Csendesedjünk el egy kicsit Isten előtt, és utána imádkozunk. Életemre mondom, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Miért halnátok meg, Izrael háza? Mindenható és szent Isten, aki az Úr Jézus Krisztusban mennyei atyánká lettél, dicsérünk, magasztalunk téged azért az örök szeretetért, amellyel utánunk jöttél, amellyel népet hívtál el magadnak és választottál ki, hogy bennük áldássá legyél minden nemzeteknek, és minél többen megismerjék a te nevedet. És köszönjük neked, hogy ebben a szeretetben ott van az igazságod, a világosságod, a szentséged, ami elválasztja a sötétet a világostól, az igazat a hamistól, a jót a gonosztól. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban felragyogtattad előttünk, hogy hogyan lehetsz egyszerre végtelenül igazságos, és ugyanakkor végtelenül könyörületes. És arra kérünk, hogy most a szívünket vont közel magadhoz, hogyha az igazságot gyengült meg bennünk, akkor téged szemlélve az erősödjön, vagy ha ítélkezők, kritikusak lettünk, akkor végtelen szereteted olvassza meg a szívünket mások iránt, hogy legyen bennünk szeretet minden testvérünk iránt. Munkáld ki, kinek-kinek az életében, hogy mire hívsz bennünket, és mit jelent ez az ige, ami mai napi engedelmességünkben. Köszönjük neked, hogy a te lelked munkálkodik közöttünk és munkálkodik bennünk. Így adjuk magunkat újra oda te neked, örömmel és hálával, hogy megszólítottál, elhívtál és a népeddé tettél bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.